8 óra 9 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Szeretettel köszöntöm Barta Angéla szociális testvért a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és mindenkit örömmel köszöntök én is.
Angéla sok az szerepelt már, illetve beszélt a Mária Rádióban, én is többször készítettem vele interjút. Most egy nagyon fontos ünnepre, eseményre készülnek, emberhalász szeminárium 10 éves évfordulója alkalmából június első napjaiban. Mutasd be ezt a tevékenységet, programot.
Valóban 10 évvel ezelőtt indult el az emberhalász szeminárium, és ennek fogjuk most megünnepelni egy ünnepi szentmise keretén belül azt az örömét, és a hálánkat akarjuk kifejezni az Istennek, úgyhogy június 3-án, vagyis szerdán este 6 órakor a Horváth Mihály téri templomban Budapesten, a Szent József Tébánia templomában ünneplünk Gájer László atyával, aki főcelebránsa lesz ennek a szentmisének, Martin Dorka fogja vezetni a dicsőítést, aki egy nagyon fiatal, lendületes, kedves testvérünk. És hálát adunk azért, amit Isten tett. Tehát miért is? Azért, mert 10 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne a város missziós napokat újra elindítani, és azt a megbízást vállaltam el, hogy a Blaha Lujza térnek leszek a szervezője, és az utcai evangelizációt komolyan fogjuk végezni. De ehhez gondoltam, hogy kell egy képzés. És úgy gyorsan egy 6 estés képzést összeállítottam. Ennek volt már előzménye, az 50. születésnapom előtt is ugyanezt tettem, csak akkor nem a Blaha Lujza téren evangelizáltunk, hanem Újpesten. És nagyon jól sikerült. Rá egy fél évre újra megvalósítottuk ezt a Blaha Lujzai téri evangelizációt, meg egyáltalán a városmissziós napokat is újra tartottuk ezt a képzést, akkor már sikerült bevonnom olyanokat, akik elvégezték az elsőt, illetve régi munkatársaimat. És ez évről évre így zajlott, pontosabban fél évről fél évre. A városmissziós napok lassan abba maradtak, de ez a szeminárium már egyre erősödött. Akkor még először evangelizációs estéknek hívtuk, közben lett emberhalász szeminárium, és töretlenül évről évre, pontosabban fél évről fél évre megtartjuk ugyanott, a Józsefváros Lébánián, a Horváth Mihály téren. Úgyhogy számosan elvégezték ezt a szemináriumot, de nem arról van szó, hogy hogyan megyünk utcára és hirdetjük, bár van erre lehetőség, úgyhogy időről időre van utcai evangelizációnk is, de a témánk, a célunk, hogy a környezetünket próbáljuk megszólítani, hogyan beszéljünk, hogyan induljunk el azok felé, az emberek felé, akik ott élnek arra, a környezetünkben, a szomszédban, a munkahelyen, akár amikor utazunk, akár mikor találkozunk barátainkkal, ismerőseinkkel, hiszen nekünk elsősorban feléjük kell hirdetni az evangéliumot. Van egy felmérés, amit egy német Schwarz nevezetű férfi állított össze, nagyon sokakat kérdezett meg, és kiderült, hogy 76%-a megtérteknek a környezetükön keresztül indultak el. És éppen ezért segítjük a híveket, hogy merjenek beszélni. Ugye a szemináriumon három nagyon fontos terület van, az imádság, hiszen ez az Isten ügye, a Szent Lelket akarjuk követni, hogyan inspirál bennünket abban, hogy hirdessük az evangéliumot. Vannak tanítások, részint kérigmatikus és gyakorlati tanítások, mint például az empátia, vagy az istenképek, vagy a közösségépítés. És van a gyakorlat, ami kis csoportban zajlik, amiben szituációkat gyakorlunk, megbeszélünk otthoni feladatokat, helyzeteket. Úgyhogy így zajlik a szeminárium, és annak az öröme, hogy ez már 10 éve elindult, és minden alkalommal csak szerdán tartjuk, és mindig ugyanazon a plébánián, és mindig küld embereket. Az a döbbenet számunkra, hogy nem csak budapestiek, hanem nagyon-nagyon sokan vidékről jönnek. Például a legutóbbi alkalommal is a szemináriumnak a fele nem budapesti volt. És ez azt jelenti, hogy van vágy az emberekben, hogy hirdessék az evangéliumot a környezetükben is, áldozatokat is hoznak érte, és utaznak csak azért, hogy növekedjenek, hogy kell ezt megtenni. Úgyhogy alapvetően ennek a jubileumának az ünnepségére hívok mindenkit, ami most június 3-án, szerdán, 18 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Horváth Mihály téri Szent József plébánián lesz, egy nagy ünnepi szentmisével, lesznek, akik tanúságot fognak tenni, hogyan élték meg a szemináriumot, és még inkább, hogy utána mi történt, illetve lesznek fotók, amiket vetítünk, és a végén pedig átmegyünk egy ünnepi agapéra. Arra kérem azokat, akik érdeklődnek, hogy a honlapunkat nézzék meg, ez az e-halász, tehát www.ehalász.hu, mert ezen arra kérjük a kedves testvéreket, ha lehet, akkor regisztráljanak. Erre azért van szükség, mert látnunk kell, hogy az agapéra hány emberekkel számolunk. Ha nem regisztrálnak, természetesen akkor is be lehet jönni, és el lehet jönni, de ez nekünk sokat segít.
Angéla, csak egyetlen percre van lehetőség, hogy ezt az emberhalász szinte biblikus szó összetételez, legalábbis én úgy éreztem, hogy jött ez össze?
Pontosan ezért választottuk, hiszen Jézus meghívott bennünket, és a részvevőkben tudatosítjuk is azt, hogy neki küldetésük van, ahogy ezt a szót használta Péterre és a többi tanítványra Jézus, hogy emberek halászaivá teszlek titeket, minket is meghív, mert küldetésünk van a környezetünk evangelizálásában. Nem várhatjuk el, hogy az atyák menjenek oda, mert nem ismerik őket. Nekünk, akik ott élünk, az a küldetésünk, hogy az örömhírt átadjuk. És igazából van egy nagyon fontos ige. Menjetek az egész világra, és tegyétek tanítvánnyá mind a népeket. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy várjátok magatokhoz az embereket, hanem azt mondja, menjetek. Tehát el kell indulnunk. És bizony, ez nem könnyű. Akkor is, hogyha esetleg elutasítanak, ezt láttuk az apostolok cselekedetében, hogy már az apostolokat is elutasították, minket is lehet. Ugyanakkor látunk embereket, akik elindulnak Jézus Krisztus felé. Ez hatalmas öröm. Küldetésünk van, és éppen ezért ebben is segítjük mindazokat, akik eljönnek a szemináriumra, ami egyébként legközelebb majd október 7-én indul.
Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad itt a hallgatóknak elég jól összefoglalva, úgyhogy még egyszer ezt is köszönöm, hogy ilyen tájékoztatást adtál, tehát hogy minél többen menjenek el, és a Jóisten áldjon meg benneteket a további hivatásotokban.
Köszönjük szépen. Úgyhogy mindenkit várunk június 3-án, szerdán 18 órára a Szent József templomba, Horváth Mihály térre, Budapesten.
Köszönjük szépen. Barta Angéla szociális testvérrel beszélgetünk az Ember Halász Szeminárium évfordulója alkalmából, és most hát még egy interjúra lesz lehetőség, megpróbáljuk gyorsan, hogy is mondjam, összefoglalva ezt a beszélgetést lebonyolítani. Egy rövid zenehallgatás után, amíg Feri tudja a riportalanyt hívni. 8 óra 18 perc van, és folytatjuk egy interjúval, egy nagyon érdekes téma, Dávid Sátra, Imádságháza, vízió és működés. Képzés indul az Imádságháza víziója és működése iránt Kaposváron, amelyet Margulescu Kotizó teológus, a Marosvásárhelyi Imádságháza vezetője tartja majd. Tisztelettel köszöntöm a vonalban, sajnos az idő egy kicsit elcsúszott, de azért próbáljuk meg összefoglalni a hátralévő időben ennek a lényegét. Dávid Sátra Imádságháza. Mit értünk ez alatt? Mit jelent?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a hallgatókat! Hát a Dávid Sátra az arra vonatkozik, hogy a példaképünk, az imádságházáknak egyik nagy példaképe az maga Dávid király, aki elsőként a történelemben arra az ötletre jutott, hogy Isten méltó arra, hogy ő állandóan imádva legyen, és ő olvasuk a Krónikák könyvében, az első könyvben, hogy létrehozott egy állandó imádságot. A levitákat, akik ugye a pusztai vándorlás alatt arra voltak rendelve, hogy hordozzák a szövetség ládáját, most pedig úgymond munkanélkül maradtak, ő a levitákat arra rendelte, hogy állandó dicsőítést hozzanak létre, állandóan ott álljanak Isten ládája előtt, és imádják őt. És tulajdonképpen az imádságházak ezt a modellt követik, hogy Isten méltó arra, hogy őt állandóan imádjuk. És a célunk minden imádságháza esetében, hogy létrehozzuk ezt az állandó imádatot.
Mi a különbség az egyéb imaprogramok és az imádságháza vízió és működése között?
Hát először is azt kell elmondjam, hogy mindenfajta imaprogram jó. Nem úgy gondoljuk, hogy a miénk az egyetlen igazi. De talán, hogyha a különbségről kell beszéljünk, az imádságházának a víziójában az áll, hogy egy helyen, egy megszentelt helyen, Istennek rendelt helyen, amit másra nem használunk, lehetőleg non-stop, tehát állandóan, és hát zenével, illetve nagyon-nagyon gyakran ökumenikus szemlélettel. Ez nem föltétlenül történik így, de nagyon gyakran. Mivel hogy az imádságháza mozgalom egy nemzetközi mozgalom, ami mindenféle felekezetet magába ölel, és ezért a mi időnkben az ökumenikus jelleg is egyre jobban előtérbe kerül.
Az imádságháza szolgáló profilja, kik vesznek részt?
Hát erre a programra igazából bárkit várunk, akit érdekel az imádságháza. Vannak olyanok, akik hallottak róla, vannak, akik már szolgálnak egy imádságházában, vannak, akik már alkalmazottak egy imádságházánál. Mindazok, akiket érdekel, hogy megismerjék, illetve elmélyüljenek abban, hogy mi is ez az imádságháza, mert amit én most egy fél perc alatt elmondtam, azért ott sokkal nagyobb teológia van a háttérben, gyakorlati dolgok, és ez a hétvége mindenről fog szólni, tehát nem tudunk nagyon részletekbe menni, de mind arról szól, ami egy imádságházában fontos.
Mit jelent a zene? Mennyire fontos az imádságban a zene?
Természetesen lehet imádkozni zene nélkül is, az is érvényes és nagyon szép tud lenni. Ugye Szent Ágoston azt mondta, hogy aki szépen énekel az Isten tiszteleten, a szentmisén, az kétszeresen is imádkozik. De igazából amiért fontos számunkra a zene, az nem más, mint hogy rátekintünk arra, ami a mennyországban történik. És hogyha olvasuk a Jelenések könyvében a 4., illetve 5. fejezetben, ahol János apostolnak egy látomás, egy víziója van a mennyországról, ott azt látjuk, hogy ott majdnem állandóan zene folyik. Énekelnek Istennek, dicsérik őt, és amint a mennyben, úgy a földön is. Tulajdonképpen a mennyországot próbáljuk lemásolni itt a földön. Létrehozni egy olyan helyet, ahol pont az történik, ami a mennyországban. Úgy tűnik, hogy Istennek fontos a zene, ezért számunkra is az lesz.
Sokszor emlegetjük azt, hogy halljuk, hogy imádkozunk folyamatosan, aztán halljuk azt is, hogy még azt se tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni, ugye ez az idézet.
Igen. Hát, nyilván, amikor Szent Pál apostol azt mondja, hogy még azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni, és a lélek imádkozik kimondhatatlan sohajtásokkal, hát ott mi, hát különösen a karizmatikus hátterű keresztények itt úgy értelmezik, hogy hát legalábbis részben itt a nyelvek imájáról is szól ez a rész a Szentírásban, és valóban az történik, hogy nagyon gyakran mi nem tudnánk, hogy hogyan imádkozzunk, és ilyenkor vagy nyelveken imádkozunk, vagy egyszerűen, amit mi nagyon szeretünk az imádságházában, hogy szentírási igékkel imádkozzunk. Nekünk nagyon fontos, hogy az Isten igével imádkozzunk, mert ha mi nem is tudnánk, hogy hogyan imádkozzunk, a lélek tudja, a Szentlélek tudja, és hát igazából a Szentírást a Szentlélek sugalta. Mikor Szentírással imádkozunk, akkor tulajdonképpen a lélek szavaival imádkozunk.